jutassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. Átmenetileg Szelecki Ádámot nevezte ki a Duna csatorna igazgatójának a közmédia vezetése, írja a Telexre hivatkozva a HVG. A lap úgy tudja, a kreatív producerként és riporterként is ismert tévés szakember tanácsadóként is segíti majd a hírszolgáltatáson kívüli munkát a közmédia átalakítása során. A Balaton alacsony vízállása miatt az 58. kékszalag Raiffeisen nagydíj vitorlás verseny útvonalát módosítani kellett. 1,6 kilométerrel keletebbre helyezik a Keszthelyi bóját, írja a Magyar Távirati Iroda. A Magyar Vitorlás Szövetség közleménye szerint jelenleg mindössze 66 cm a tó átlagos vízállása a siófoki vízmérce adatai alapján. A hidrológiai előrejelzések szerint pedig a rajtig ez további 10 centit is apadhat, és az 55 centis várható átlagos vízállás 60 cm-rel kevesebb az ideálisnál, és 40 cm-rel marad el a tavalyi értéktől. A keszthelyi öböl adottságait megvizsgálva pedig kiderült az eredeti bója pozíciónál a verseny idején csupán 190-210 centis vízmélység várható, ez pedig a mezőny legalább 10%-a számára lehetetlenné tenné az indulást. A pálya minimális átszabásának köszönhetően a légvonalban 150 kilométeres táv 3200 méterrel rövidül. A mezőny július 30-án reggel vág neki a távnak Balatonfüredről. A szokásosnál sokkal sekélyebb víz miatt a július 18-ára tervezett Balatonátúszás szervezői is különleges intézkedésekkel készülnek az eseményükre. Országszerte 19 térségben 5 hétvégén át várja az érdeklődőket a Nyitott Portanapok 2026, közölték a szervezők a Magyar Távirati Irodával. Az augusztus 22-től október 4-éig tartó programsorozatban vidéki manufaktúrák, családi gazdaságok és pincék mutatják be az állattartást és a növénytermesztést. Első alkalommal Szabolcs-Szatmár-Bereg, majd Somogy, a harmadik hétvégén a Bakony vidéke, Vas és Zala, a negyedikben a Dél-Dunántúl Bácska, a Kisalföld és a Balaton térsége, végül az Alpokalja, Nógrád, Hajdú-Bihar és a Közép-Tisza vidéke mutatkozik be. A Pilisi parkerdő befejezte a visegrádi Mogyoróhegyen működő Madas László Erdészeti Erdei Iskola szálláshelyének átfogó fejlesztését, amely hosszú távon biztosítja, hogy Magyarország és egyben Közép-Európa első erdei iskolája továbbra is magas színvonalon fogadhassa a természet iránt érdeklődő gyermekeket, családokat és közösségeket, közölte a társaság a Magyar Távirati Irodával. A fejlesztés 64,1 millió forintból valósult meg, amelyből 44,87 millió forintot a Téri Ödön turistaház fejlesztési program keretei között az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ biztosított. A fennmaradó 19,23 millió forintot a Pilisi parkerdő saját forrásból finanszírozta. Ismertették, a Mogyoróhegyen működő intézmény akár 130 szálló vendég befogadására is alkalmas, és egész évben várja az óvodás és iskolás csoportokat, valamint felnőtteknek is kínál programokat. Híreink végén az időjárásról. Csökken a felhőzet és a csapadék hajlam, de észak felől továbbra is érkezhetnek kisebb-nagyobb felhőtömbök, melyekből egy-egy helyen zápor eső nem kizárt. Az északias szél nagyrészt mérséklődik, legyengül. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet nagyrészt 13 és 18 fok között alakul, de a szélcsendes hidegre hajlamos helyeken ennél néhány fokkal hidegebb, a vízpartok közelében és a magasabban fekvő helyeken pár fokkal melegebb is lehet.
Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Hortobágyi Ciril, Pannonhalmi főapát a teremtésvédelemről és a szerzetesek fenntartatósági törekvéseiről beszél.
Mi teremtésvédelemről beszélünk, tudatosan használjuk ezt a szót, és nem környezetvédelmet használunk. De ne gondoljuk azt, hogy ez két különböző, teljesen más terület, és alig van valami átfedő halmaza. A különbség az nézőpontbeli, nem pedig tartalmi. Amikor teremtésvédelmi témákról, globális problémákról beszélünk, mindjárt sorra is kerül néhány, igazából véve környezetvédelem is azzal foglalkozik. Ennek a szónak, hogy teremtésvédelem több rétege van, elsősorban hívő emberként az a meggyőződéssel élünk itt a világon, és ezért vállalunk felelősséget a bolygónk jövőjéért, mert úgy tudjuk, hogy a világ, a Föld az teremtett. A Jóisten teremtette, és mi emberek is részei vagyunk ennek a teremtett világnak, a többi élőlénynek a testvérei. A világon minden élőlénnyel osztozunk, így a teremtettségünknek az okán. A másik gondolata, tartalma ennek a fogalomnak az, hogy a teremtett egységet szeretnénk fönntartani. Úgy gondoljuk, hogy amikor a Jóisten megálmodta a földet a sokféle növénnyel, állattal, amelyik így a évmilliók során kialakult és ma is alakul, akkor ennek van valami összehangolt épsége, amit szeretnénk megőrizni a következő generációknak a számára. És talán még egy szempontot idehoznék ezzel a teremtésvédelmi témával kapcsolatban. Mi úgy érezzük hívő emberek, hogy nem csak a következő generációnak, nem csak társainknak vagyunk felelősek, az unokáink előtt viselünk felelősséget azért, hogy milyen állapotba tartjuk a Földet, hanem épp amiatt, mert a Jóisten teremtette, ezért valahol az Úr előtti számadással tartozunk, amiatt, hogy élünk, milyen állapotba hagyjuk a Földet magunk után. És így a teremtésvédelem is, meg a környezetvédelem is ugyanazon globális problémákkal foglalkozik, ami most itt van a Földön, és nyomaszt mindannyiunkat. Ferenc pápának van egy enciklikája, többször fogom még említeni, ő a bevezetőben írja, hogy a Föld a közös otthonunk panaszkodik. És azt a nagy globális probléma csomagot, amivel találkozunk, azt értelmezhetjük úgy, mint a Földnek a panaszát így felénk. A klímaváltozást, az édesvízhiányt, a biodiverzitásnak a szegényedését, a termőtalaj erózió és szennyeződését, ezek az ilyen legnagyobb témák, amivel egy középiskolában, földrajztantár keretében még így foglalkoztok is. Tehát a globális problémákat először a természetben tapasztaljuk. De ez természetesen visszahat a társadalomra is. Látjuk, hogy következményei azok ilyen társadalmi egyenlőtlenségek, terrorizmus, migráció lesznek, ami külön-külön is gond, de ráadásul erősítik egymást. És hogyha ennek az okait keressük, a természetben tapasztalható problémáknak az okait keressük, akkor a társadalomban találjuk meg, nem elsősorban a természetben. Talán az egyik ilyen legkeményebb kérdés az emberiség létszámának a növekedése. Én 59-ben születtem, nem olyan nagyon régen, akkor 3 milliárd lakója volt a Földnek. 77-ben érettségiztem itt a Pannonhalmi Gimnáziumban, akkor már 4 milliárd lakója volt a Földnek. És 88-ban diplomáztam az ELTE-n, akkor már 5 milliárd lakója volt a Földnek. Amikor 2009-ben 50 éves lettem, akkor már 7 milliárd lakója volt a Földnek. És az emberiség létszám növekedése az nyilván hozta magával az összfogyasztásnak a növekedését, ami egyértelmű, és hát természetes. És az összfogyasztásnak a növekedése az hozza magával a gazdaságnak a növekedését, hiszen ennyi embernek a igényeit ki kell elégíteni, ahhoz szükségszerűen növekedik a gazdaság. De még ez önmagába véve nem is lenne probléma, hanem egy ilyen versengve fogyasztó életmódot hozott magával az elmúlt évszázad, és az tovább növeli a gazdaságnak a növekedését. Tehát nem csak önmagában véve a létszám növekedés, hanem az a fogyasztás növekedés még inkább azt hívja életre, hogy növekedni kell a gazdaságnak. És azt látjuk, hogy egy ilyen fenntartható fejlődés helyett egy ilyen GDP-ben mért gazdaságnövekedés jellemző az egész világra. Mi lesz ennek a következménye, vagy hogy viszonyuljunk ehhez? Vida Gábor akadémikus, aki annak idején az ELTE-n tanárunk volt, neki van egy ilyen izgalmas, elgondolkodtató mondata, hogy a fenntartható fejlődés az oximoron marad, még akkor is, ha az ENSZ főtitkára javasolja megvalósítani. Ez egy görög szó, az oxus és a mórosz, elmés és buta, ennek az egyberakásából egy retorikai alakzat, azt jelenti, hogy egymásnak ellentmondó fogalmakat teszünk egybe. Fából vaskarika gyakorlatilag ezt jelenti. És persze arra gondol, ez a Szomor György, nem tudom, a fiatalabbak tudják, 1981-ben alapított egy ilyen zenekart, és annak a neve az volt, hogy Moho Sapiens, a Homo Sapiensnek az átírása, és így Valahogy ma egyébként több cikket is olvastam, ahol ez a fogalom már elszakadva az eredetitől, a zenekartól úgy jelenik meg, hogy az embernek a mohósága az, ami ilyen problémát jelent a környezet számára, és oximoronnak a Vida professzor, azért akadémikus, azért minősíti a fenntartható fejlődést, mert az a véleménye, hogy amíg széles körben nem terjed az emberiségben egy ilyen felelősségérzet, amíg széles tömegek nem látják át, hogy hová vezet ez a fajta életmód, amiben most vagyunk, addig csak nemzetközi egyezmények, meg nagy elhatározások, azok alapvető változást nem fognak hozni. És hát az utolsó 2-3 évszázadban emblematikus változások játszódtak le a világon. Erről is úgy gondolom, hogy szó van így egy általános képzési tervben, gimnáziumban, hogy az emberiség létszáma 8-szorosára nőtt, milliós nagyvárosok vannak. Én az elmúlt években jártam Brazíliában, São Paulóban és Mexikóban, Mexikóvárosban, ez egy mind 20 millió fölötti populációk. Egy ilyen karnyújtásnyi távolságra ennyi ember él együtt, hát el tudjuk képzelni, hogy ott milyen viszonyok lehetségesek. Aztán a gazdasági tevékenység 100-szorosára nőtt GDP-ben mérve. Ennek az lett a következménye, hogy a szárazföldi felszín nagyobb része kultúrtájjá vált, iparszerű mezőgazdaságnak a alapélelmiszer ellátó tevékenysége nélkül ennyi embert nem lehet ellátni. Családi gazdaságokkal egy 20 millió fölötti várost nem lehet ellátni. És a biodiverzitás az pedig döbbenetes módon csökken. Globális fajkipusztulásról is tanulunk. Nagyobb a fajkipusztulás manapság, mint a jégkorban történt. És hogy mindez lecsapódik a klímában, a vizekben és a talajban, azt is egyértelműnek tartjuk, hiszen a természetnek ezek a szeletei, amire hat és érintkezik mindezzel, amit itt így együtt látunk az emblematikus változásokkal. Csak két kiragadott hazai példát szeretnék fölvillantani. Magyarország nemzeti atlasza 2-3 éve jelent meg legújabb ábrákkal, és itt látunk egy éghajlati körzetek 1901 és 1930 között. Ez pedig 1981 és 2010 között. Hogyha így egymás mellé tesszük, akkor azt látjuk, hogy a meleg, száraz övezet, ami Dél-Kelet-Magyarországon és pici pötty, az hogy elterjedt mindenhol, és a mérsékelten hűvös nedves, ami itt az őrség, ezen a délnyugati, az pedig teljesen el is tűnt Magyarországról. De hát úgy gondolom, hogy a nyaraknak és egyáltalán az éghajlatnak a változását mindenki érzékeli a saját bőrén, de azért mégis egy ilyen térképen látni egymás mellett. A 81 az nem olyan nagyon régen volt, ez még a nagyszüleinknek, a szüleinknek a generációja. A másik, ez pedig a Magyar Tudományos Akadémia tette közzé, 2014 és 20 között 37 állandó vízfolyás vált időszakos vízfolyássá, víztesté itt a Kárpát-medencében, és látjuk, hogy elsősorban a Kisalföld és a Nagyalföld itt a Dunának és a Tiszának a vízgyűjtő területéről van szó. Globális problémák, újság, média, mindenki erről beszél, tanulunk róla. Az a kérdés, hogy vannak-e lokális válaszok. Mert joggal mondhatja azt mindenki közületek, hogy nem a mi kezünkben van a nagy világ folyamatoknak az alakítása és a megoldása. Ha mi valamit tehetünk, akkor az itt helyben tehetünk. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos felelőssége és lehetősége van vezetőbeosztásban lévő embereknek is, meg melósoknak is, vagy bárkinek, aki ebben az országban él. Egyrészt úgy érzem, hogy mindenki számára fontos, hogy ott, ahol működik, a cégkultúrát ilyen szempontból formálja és változtassa. Egyáltalán egy közszemlélet formálás, különben oximoron marad minden elhatározás, hogyha az átlag embernek a szívébe, lelkébe, tudatába nem erősödik jobban ez a kérdés, és mindenkinek van lehetősége, hogy részterületeken, ami éppen rajta múlik, ott tegyen valamit. És akkor úgy gondolom, hogy ha ezt a három lokális szintet kezeljük, akkor annak kell, hogy legyen globális módon is eredménye. Nem húzhatjuk ki magunkat így a felelősség alól. Szeretnék egy pár dolgot fölvillantani, amit Pannonhalmán az elmúlt évtizedekben, amiről így gondolkodtunk. Célkitűzései közül ez a cégkultúrában benne legyen ez a téma, ami próbáltuk belevenni. Nagyon gyorsan fölvirrantam, és nem akarok erről sok mindent mondani. Számunkra fontos, hogy egy 1000 éves monostor vagyunk, hogy élő bencés közösség vagyunk, hogy iskoláink vannak, ami egy életre szól, az, hogy vállalkozásaink vannak, amelyek azt szeretnénk, hogy korszerűen működjenek, hogy világörökség vagyunk, amelyik vendégváró, de itt a súlypontok és a fókuszok közé bekerült az elmúlt években ez a zöld Pannonhalma kifejezés, ami azt jelenti, hogy szeretnénk úgy alakítani az életünket, működésünket, hogy abban a környezettudatosság, a teremtésvédelem az benne legyen. Megvalósítást kommunikálni is kell, azért, hogy a jó példa ragadjon, vonzon, és másokra is átterjedjen. Na, erről a témáról szeretnék egy pár dolgot mondani. A főapátság úgy alakult az elmúlt évtizedekben, jól tudjátok, hogy különféle intézményeink vannak, nem csak ilyen szakrális, kulturális, karitatív, hanem vállalkozások is. És mindegyik területen megvan annak a lehetősége, hogy ezen a téren tudatos szemléletformálással éljünk. Én mindig azt gondoltam, hogy egy ilyen tudástranszfer indul meg ezek között a különböző működésű, filozófiájú szervezetek között, azért, mert egy közös tulajdonos, a főapátság a tulajdonos kezében van, és az intézmények felől egy ilyen spirituális, intellektuális támogatás tud menni a vállalkozások felé, nem is egy átlag borászatnak mondjuk, vagy egy kertészetnek, vagy egy sörfőzdének, nem az a feladata, hogy ő találjon ki ilyen technológiákat, de az, hogy erre érzékeny legyen, hogy fölhívják rá a figyelmét, az sokkal inkább erről az oldalról várható. A másik oldalról pedig persze egyfajta anyagi támogatás, vállalkozói látásmód, üzleti szemlélet, de az sem mindegy, hogy azt hogy valósítjuk meg, hogy ott vannak-e azok a prioritások, amiben működünk, és úgy tudunk-e eredményt elérni. Ismerjük, hogy sokszor miért települnek keletre bizonyos gyártó cégek, elsősorban azért, mert a környezetvédelmi előírások sokkal lazábbak, és ott nagyobb profitra lehet szert tenni. Ferenc pápa nagyon komolyan lépett ezen a téren, és azzal, hogy ő egy enciklikát adott ki ebben a témában, úgy gondolom, hogy páratlan módon és példátlanul hívja föl a hívő embereknek a figyelmét arra, hogy ezen a téren van feladatunk. A Föld közös otthonunk, egyben nővérünk is, mint egy szép anya karjai közé zár minket, és most ez a rossz bádásmódban részesülő, kirabolt Föld panaszkodik és ökológikus megtérésre hív bennünket. És valahogy az a üzenetének a lényege, hogy vállaljuk magunkra a közös otthonunknak a gondozását, ezt az elkötelezettséget, mert ennek szépsége és felelőssége van. Szép ezzel foglalkozni, egy ilyen személyes gazdagodásunk lehet. A személyiségünk gazdagodik általa. Szinte ezt mondja a pápa, hogyha beleállunk egy ilyen folyamatba a Földnek a megmentésében. Na, most jön néhány konkrét téma, amivel a főapátság az elmúlt években foglalkozott. A földgáz fűtésű kazánjainkat évekkel ezelőtt kicseréltük, és egy ilyen biomassa fűtőművünk van, 2 darab 700 kilovattos kazán. A fűtőanyag az vágástéri hulladékból készült zúzalék. Ez azért fontos, mi nem a Bakonyban élünk, ahol zárt erdők vannak. Bakonybéli apátságban egy ilyen elgázosító rendszerű rönkfákkal fűtenek, mert ott az van a helyben, azt lehet beszerezni. A vágástéri hulladékot azt úgy képzeljétek el, hogy kivágják az erdőt, ott maradnak és elviszik a rönköket, ott maradnak azok az ágak. Én még emlékszem rá, mikor az Ilakban azt csinálták, hogy összekupacolták, lerocsolták egy kis gázolajjal, és meggyújtották, hogy elégjen, ne maradjon ott. Ma ezt egy ilyen szecskázó gép összezúzza, és ezzel kiválóan lehet fűteni. Részben nekünk is van ilyen anyagunk. A földgáz felhasználásunkat 400 ezer köbméterről 50 ezer köbméterre csökkentettük évente. Melegvizet nyáron is kell produkálni, részben az még földgázzal megy, de úgy gondolom, hogy ez már nagy előrelépés. Aztán napelemeknél eddig megvalósult egy ilyen 110 kW-os rendszer, ez még csak olyan 5-10%-át adja az éves fogyasztásunknak, viszont határozatunk van, és el is indultunk egy napelempark kialakításának az ötletével, a megvalósításával, körülbelül már reményeink szerint 70%-át fogja fedezni, nem csak az apátság, hanem az energia közösség révén az összes cégünknek is, akik ide kapcsolódnak. Aztán elektromos autók projekt indul az apátságnál, 4 darab elektromos autóval indulunk. A környékre, a lelkipásztori ellátásra kiszaladni a kis falvakba ezek az autók tökéletesek, és a budapesti tanulmányi házunkban is ilyen autóra cseréljük le a mostani benzinüzeműt, városi forgalomra kiváló lehetőség ez. A tanulmányi házunknak a felújításánál a fűtés az is teljesen ilyen hőszivattyú rendszerrel oldottuk meg. A Bakonybéli apátságnak a felújításánál a villamos energiát 60%-ban itt állítják elő, és a fűtés is teljes egészében megújuló energiával történik. Üzemeinknél is elindultunk, az ásványvíz palackozónál PET palackok vannak, de újrahasznosítással készült palackokba töltjük a ásványvizet. A sörfőzde, amikor indult, ma már komoly ilyen technológiai előírások is vannak ezen a téren. Én a sörfőző mesterünktől tudom, hogy létezik egy ilyen lemezes hőcserélő szerkezet, beépítve az egyik ilyen tartályba, aminek az a lényege, hogy amikor a sört főzik, akkor föl kell nagy hőfokra persze fűteni azt a sörlevet, de utána azt vissza kell hűteni, különben az élesztő gombák elpusztulnának benne, 20 fokosra hűtik vissza, és az ott kinyert hő, az nem veszik el, hanem ez a hőcserélő egy ilyen tárolóba adja át, és utána már, amikor a következő főzés indul, azzal elő lehet melegíteni a sörfőző vizet, úgyhogy nem a 10-20 fokról kell fölvinni a forráspontig. Vége felé járok a mondandómnak, hogyha súlypontokat kellene elhelyezni, akkor így ezt kötném a lelketekre Ferenc pápának a mondásából, hogy ez egy szép felelősség, hogyha ebbe a témába beleállunk és agyalunk azon, hogy hol tudunk úgy élni, amely alapján egy kicsit jobban vigyázunk a földre, kevesebb energiát fogyasztunk, és nem annyira szennyezzük a világot. És hogy így ezen a téren ne tartsuk azt furcsának. Én 60 éves elmúltam, de tudom, hogy tanulásra és fejlődésre van szükségem, ahhoz, hogy ebben egy picit jobban tudjak tenni valakit, hát még annak, aki valamelyest fiatalabb, mint én. Aztán ez is egy ilyen tanúság, úgy gondolom, hogy az eredményeket kommunikálni kell. A jó példa az legyen ragadós, ne a rossz hírek terjedjenek a világban, és ebben úgy nyugodtan beleállhatunk, hogy a jó példát közzé tesszük. A világot meg akarjuk változtatni, az soha nem a szavak és nem a véleményünk, hanem a példamutatásunk változtatja meg, hogyha mi valamit lokálisan, a globális problémáknak a kiküszöbölésére úgy tudunk tenni, hogy benne van az, hogy így a cégkultúrába legyen benne. Keresünk valami konkrétumot, ahol tudunk valamit tenni, és azt közkincsé tesszük, akkor egész biztos, hogy nem marad eredmény nélkül.
Kedves hallgatóink, Hortobágyi Ciril pannonhalmi főapátot hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Ökumené. A testvéregyházak műsora.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora.
In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, Let there be light. And there was light. And God saw the light, that it was good, and divided the light from the darkness.
William Enders, Jim Lovell és Frank Borman, az Apollo 8 űrhajósai láthatták elsőként földünket az űrből 1968-ban. A földre küldött karácsonyesti üzenetükből idéztünk, amelyben Mózes első könyve első 10 versét olvasták fel a világ teremtéséről. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Milyen érdekességeket rejt az űrrepülés, az űrkutatás az Isten hívő ember szempontjából? Békés Tibor gazdagon illusztrált előadást állított össze e témában az erdőkertesi evangélikus gyülekezet presbiterével Győri Gábor Dávid beszélget.
Űrhajósok bizonyságtétele egy ilyen előadásnak a plakátjával lehet most már egyre gyakrabban találkozni, és egyre több helyen. Békés Tibor az előadó, aki az űrhajózás nagy szerelmese, és arról szeretném őt kérdezni, hogy kapcsolódik ez a két érdekes téma össze, és azt gondolom, hogy ebben a beszélgetésben aztán sok-sok mindenki fog bomlani, mind a bizonyságtételről, mind a hitbeli kérdésekről a mai világban, és mind arról, hogy kapcsolódik össze ez valami, hát tulajdonképpen mondhatjuk, hogy földhöz ragadt témával, mint az űrhajózás. Melyik volt előbb a te életedben ott az űrhajózás iránti érdeklődés, vagy a hitbeli kérdések?
Köszöntök minden hallgatót. Először az űrhajózás iránti érdeklődés volt jelen talán már óvodás vagy kisiskolás koromban. 22-23 éves koromban estem át egy megtérési folyamaton, de ez, hogy ennyire fókuszáltam az űrkutatásra vagy az űrrepülésre, ez kb. 3 éve van jelen az életemben. Akkor indult el ennek az előadásnak egy korai, egyszerűbb verziója, 2 éve látogatok vele gyülekezeteket és hívő közösségeket.
Mivel foglalkozol egyébként a civil életben? A
civil életben autóvillamossági műszerész vagyok. Kis családi autószervizünket irányítgatom most már 25 éve. Én a szakmai részét, feleségem pedig az adminisztrációs részét visszük. Nagyon szeretem a munkámat, esetenként azt is merem mondani, hogy szenvedélyesen állok hozzá, bár néha tartogat kihívásokat, de nagyon szeretem az emberekkel való nagyon intenzív találkozást, és szeretem a problémás helyzeteket is megoldani az ügyfelekkel.
Nem tudom, hogy működhet-e másképp egy autóvillamossági műhely, ha hívő ember, keresztény ember vezeti, mintha nem.
A műszaki része talán nem, de évekkel ezelőtt hallottam egy szót, amit tudatosan igyekszünk érvényesíteni, az úgynevezett műszaki tisztesség. Tehát, hogy adott problémát nem elfedünk, vagy egy egyszerű megoldást találunk rá, hanem az ügyféllel megbeszélve egy hosszú távú megoldást, és mind a kettőnk számára jó megoldást igyekszünk kitalálni. Ez az egyik. A másik, hogy kisvárosban, kis környezetben dolgozunk, tehát nagyon sokan ismerjük egymást, vagy ismernek engem és a családomat. Az, hogy istenhívő emberként élek és dolgozom, ezt sosem rejtettem vék alá, sőt vállalom, és itt érzem annak a felelősségét, hogy nekem egy ilyen emberként kell odaállnom az ügyfeleim elé. Ilyen emberként kell vállalnom az esetleges garanciális felszólalásokat, hogy ha én ebben hibázok, és azért olykor előfordul, hogy igen, akkor esetenként nem feltétlen csak engem ítélnek meg, hanem általában egy hívő embert.
Azt mondtad, hogy egy felnőttkori megtérés élményed volt tulajdonképpen. Igen. A hitbeli gyökereit hova nyúlnak vissza?
Családilag egészen kiskoromban engem katolikus hitre kereszteltek, vagy szántak, de ez igazából nem alakult ki, ment végig az életemben. 2000-ben egy nagyon pici lélekszámú budapesti székhelyű és csak ott működő gyülekezetbe kerültem. Itt mentem át egy megtérési folyamaton, majd ez az intenzív időszak tartott egy darabig, majd háttérbe szorult, és amikor körülbelül 12 éve csatlakoztunk az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezethez, én igazából onnantól gondolom azt, hogy felnőtt fejjel és tudatosan állok a hithez, és alakult ki egy idő után a gyülekezeti munka, majd szintén egy idő után a szolgálat.
Uh-huh. Tehát, hogy volt egy gyerekkori élmény, de ez olyan mag volt még, ami nem csírázott ki, nem gyökerezett meg, akkor volt egy fiatalkori, talán ilyen fellángolás, ha jól értem, és akkor van egy ilyen felnőttkori elköteleződés. Miért az evangélikus gyülekezet lett az otthonotok?
Feleségemmel tudatosan kerestünk gyülekezetet a környéken, több gyülekezetet meglátogattunk, szeretettel fogadtak, és mindenhol volt valami vonzó, de valamiért az erdőkertesi gyülekezetben éreztük elsőre igazán jól magunkat, és egy tudatos megbeszélés után döntöttünk az erdőkertes evangélikus gyülekezet, és egyáltalán az evangélikus felekezet mellett.
Nem túl régen, 2024-ben volt egy ilyen felnőtt igazi elköteleződésed, úgy mondjuk ezt az evangélikus egyházban, hogy konfirmáció, ami a megerősítést jelent, tehát a keresztségnek a megerősítése, ami már egy tudatos döntést, odaszánást igényel, és a tanulást is. Hogy zajlott ez a te életedben?
Úgy tudom, hogy a gyülekezetünkben korábban felnőtt konfirmáció nem volt, de egy olyan szerencsés együttállás volt, hogy itt mindjárt öten konfirmáltunk és készültünk rá, és konfirmációs felkészítőnk Győri Gábor egy olyan felkészítési időszakot ajándékozott nekünk, ami mindannyiunk számára, ezt többen meg is beszéltük, ami mindannyiunknak egy meghatározó időszak volt az életünkben. Ez 2024 nyarán volt maga a konfirmáció és az azt megelőző néhány hónapban a felkészülés.
Hogy kell ezt elképzelni néhány hónapon keresztül, ez rendszeres alkalmakat jelent, itt házi feladat van, vagy milyen ez a tanulási folyamat, miről szól ez?
Rendszeres közös alkalmakat jelentett lelkészünkkel, vagy lelkészeinkkel, és egy tudatos felkészülési folyamaton mentünk végig egy vizsgával a végén, inkább ez is egy beszélgetés volt, hogy miben változtunk, néhány tárgyi tudásbéli dolog, amit megszereztünk, ezen végigmentünk, és ez volt végül is maga a vizsga. De maga az a folyamat, amin lelkileg végigmentünk, az mindenképpen, ahogy mondtam az imént, az egy meghatározó időszak volt. Uh-huh. Olyan mély dolgok jöttek elő a testvérekből, amit egyébként a hétköznapi beszélgetésekben nincs rá sem mód, sem idő, sem lelki állapot, de itt ez megtörténhetett. Nem ragyom a
a te történetedben is benne van, hogy ez az út, ez egy ilyen növekedési vagy fejlődési út, a lelki fejlődés is az ember életében, és hogy ez elköteleződést, odaszánást is igényel. Akár itt most, amiről beszéltél, benne van, hogy ez akkor ezek szerint heteken keresztül, nem tudom én, estéknek az odaszállását igényelte.
Ez így van. Idő igénye volt a dolognak, a családom, feleségem ebben mindig támogatott, ebben a lelki felkészülésben, a konfirmációban is, de ugyanez igaz az előadásokra is, ami elég sok időt elvesz az életemből. Örömmel szánom oda, de azért mégiscsak a családomtól veszem el ezt az időt, de feleségem, gyerekeim mindig támogattak ebbe. Amikor tudtak, elkísértek az előadásokra, a kisebbik fiam már szerintem elő is adná helyettem az anyagot, hogyha ha be kellene ugrani, ő meg tudná tenni. Tehát soha nem éreztették velem, hogy tőlük veszem el az időt.
Ez a felnőtt elköteleződés, az, hogy kerestetek és találtatok közösséget, gyülekezetet, ahova tartozni szeretnétek és tartoztok, és itt szolgálatot is vállalsz, gondnokként, ha jól tudom. Ez hogy alakult az életedben, és milyen fontossága van ennek?
Gyülekezetben presbiterként is jelen vagyok, gondnokként is. Feleségem a gyermekbibliakörökben vállal szerepet, és tart, illetve segít gyermekbibliakörökben. És hát közösen visszük azt a szolgálatot, hogy a gyülekezetnek az eseményeit, például a családi napot, a kirándulást igyekszünk közösen megszervezni feleségemmel, amiben mindig kapunk támogatást, és utólag nekünk is nagyon jó érzés, hogyha egy jó programot tudunk a gyülekezetnek biztosítani. Igyekszünk ezzel részint a gyülekezeti kapcsolatokat erősíteni, részint Istennek odaszánni ezt a lehetőséget, hogy érte és vele történik mindez. Örömmel vállalom ezt az elköteleződést. Esetenként nem mindig van kedvem bejönni a gyülekezet technikai dolgaival foglalkozni, de olyankor mindig átlendülök azon, hogy miért is van mindez, és hogy kiért is dolgozunk ilyenkor.
Kiért dolgozunk ilyenkor?
Mindig látom magam előtt, hogy Jézus Krisztusért és Istenért zajlik ez a munka. Én hajdan azt tanultam, hogy Isten földi teste a gyülekezet, és hogyha ezt a testet tudjuk táplálni, vagy egy jó környezetet biztosítani neki, akkor az mindenképpen visszavezethető, hogy Istenért dolgozunk.
Onnan kezdtük, hogy foglalkoztat téged ilyen hobbi szinten, vagy szenvedélyszerűen az űrhajózásnak, űrrepülésnek a története, az érdekességei, és hogy ez egyszer csak összekapcsolódott az életedben, ez a tudományos érdeklődés és hobbi a hitbeli kérdésekkel. Hol találtál ebben kapcsolópontot?
Először egy televízió műsorban hallottam utalást a holdi úrvacsorára, és akkor ebből kiindulva, erre fölfűzve állt össze egy év alatt, vagy fél év alatt maga az előadás. És azok a témák, amik innentől elém kerültek, és innentől már barátaim, ismerőseim is küldtek anyagokat, akik tudták, hogy ezzel a témakörrel foglalkozom, innen állt össze egy előadás. 2023-ban az egyik gyülekezeti családi napunkra, így a gyülekezetnek szerettem volna meglepetésként egy kis előadást összerakni, és végül is innen indult ki maga ez a bizonyságtétel sorozat. Nagyon jók voltak a visszajelzések a gyülekezetben, már ott elhangzott, hogy milyen érdekes megközelítés, hogy erről miért nincsen szó a hétköznapokban, vagy akár még hívő emberek számára, és miért nem ismert történetek ezek. Ott az előadás után már mindjárt kaptam egy meghívást egy kis evangélikus közösségbe, ahol szintén előadtam az első változatát ennek az anyagnak, és gyakorlatilag innentől már meghívást követett.
Kik voltak azok, akik ugye az igazi lökést, biztatást adták meg neked ahhoz, hogy egy ilyen gyülekezeti kör után ugye országvilág elé állj ezzel az anyaggal?
Először is a feleségem dicsérete és büszke pillantása az mindenképpen motivált, és nagyon nagy erőt adott lelkészeink, Kuntörök Anett és Győri Gábor biztatása, bátorítása, és aztán az, hogy egy szélesebb körben is teret biztosítottak és segítettek a saját gyülekezetünkben való, nagyobb körben való előadás megszervezésében, ez mindenképpen motivált, és mindenképpen arra sarkalt, hogy tovább csináljam. És hát gyakorlatilag ez volt az első kapcsolódási pont, a holdi úrvacsora, ez az, ami az első gyújtó szikra volt ebben a témában.
Most, hogy sok évtized után újra van magyar űrhajósunk, aki már járt az űrben, nem csak készült rá, most újra előkerült ez a téma, ugye, és nagy reneszánsza van sokak számára, izgalmassá vált, vagy a gyerekek számára is. Szóval, hogy valaki úrvacsorázik a holdon, hát miért különleges ez a történet?
Nekem kettő dolog amit ez mond, vagy ami bennem megfogalmazódik ennek kapcsán. Az egyik az, hogy Buzz Aldrin, ugye, aki a második ember volt a Hold felszínén, Neil Armstrong űrhajós társa, és második emberként lépett ki a Holdra, nem az őt felbocsátó nemzet, nem az őt felbocsátó vállalat, a NASA, akinek hálát ad, hanem a Teremtő Isten. Ez az egyik. Nem csak magáért a Holdra szállás sikeréért, hanem egyáltalán, hogy az emberiség eljutott idáig. A másik az, hogy ezt mindjárt felvállalja széles tömegek előtt. Ugyanis erről a Holdra szállásról és az összes többiről élő rádióközvetítés volt, ahol már egy hálaadást is elmondott Buzz Aldrin, egy gyönyörű hálaadási üzenetet, majd úgy zárja a végén, hogy mindenki gondolkodjon el az elmúlt néhány óra eseményein, és mindenki adjon hálát a maga módján. Tehát az is motivál engem, illetve az is megfogott, hogy az egész emberiség előtt, ugyanis szerte a világon, szerte a bolygón hallgatták, nézték az első holdraszállást, tehát gyakorlatilag a teljes emberiség előtt vállalta fel a hitét.
Lélekhangoló.
Folytatódik a lélekhangoló, amelyben saját hitéről és az űrhajósok bizonyságtétele című előadásáról kérdezzük Békés Tibort.
Ugye egy nagyon izgalmas, feszültséggel teli téma, hogy a tudomány és a technika az milyen viszonyban van a hittel és Istennel, és lehet ezt érezni, ezt a feszültséget mind a két irányba, tehát nyilván egy bigott hitre szoktunk ilyenkor gondolni, meg appellálni, amelyik alapvetően a tudománynak az ellensége, mert hát lehet, hogy nem tudom én, 5-600 évvel ezelőtt ragadva, ugye ezek jönnek át, hogy az inkvizíció üldözne bármit. Szóval, hogy nem itt tartunk, de talán azt sem mondhatjuk, hogy a tudomány fejlődése mindenestül kiirtotta volna, vagy szükségtelenítette volna a hitet, a lelki dolgokra való reflektálást. Mégiscsak ott van sokakban ez a feszültség, hogy hát egy modern tudományra, technikára alapozó világban, életben van-e még helye ennek az egésznek, vagy ez nem valamilyen mesterkél dolog? Te hogy látod ezeken a történeteken keresztül a hit és a tudomány, a technika kapcsolódását?
Ezt nem beszéltük meg most, hogy erről beszélünk, de az előadás kezdő mondatai pontosan ezek. A modern tudomány és az Isten hit kapcsolata. És az előadásomnak a mottója, ez Newtonnak egy bizonyságtétele volt. Ugye ma is ismerjük, hogy nagyszerű fizikus volt, alkémista, csillagász, és ő azt írta egyszer, hogy aki belekortyol a tudomány kehébe, ateista lesz. Aki kiissza, a kehely alján megleli az Istent. És a mai nap ez ugyanennyire helytálló, akár nézzük a magfizikától a biológiáig, mindig ott vagyunk, hogy olyan fontos kapcsolódási pontok hiányoznak a tudásból, ami semmire nem vezethető vissza, csak egy külső beavatkozóra.
Nem lehet, hogy ezek olyan vakfoltok, vagy olyan fehér foltok még a tudományban, amiket aztán majd, ha megfejtünk, akkor tulajdonképpen kiköszöböltük az Isten szükségletet a relációkból, a műveletekből? Tehát azért gondoljuk, hogy természet feletti, mert nem tudjuk megmagyarázni, de majd, ha eljön az idő, hogy megmagyarázzuk, akkor majd nem lesz erre szükség, hogy ezzel magyarázzuk?
Személyes meggyőződésem szerint sosem fog eljönni az a pont. Ha csak az élet folyamatára, menetére és annak a sejtbiológiára vagy kémiára gondolunk, a legegyszerűbb kiindulási pont hiányzik, az élet elindulása. Utána már nagyon sok mindent értünk, a sejtbiológia működését, értjük a kémiáját, a fizikáját, de hogy hogyan indul meg az élet, erre a mai napig nincs magyarázat, és ha egyszer az élet kihuny, újra lehet-e indítani, erre még úgy tudom elgondolás sincsen. Tehát pontosan ez a kiinduló pont, amit a modern tudomány nem csak hogy nem tud megadni, de egyelőre a magyarázatnak a csírája is hiányzik. Ezért úgy gondolom, hogy ez a pont, hogy az Isten nélkül működne, ez nem fog eljönni. A másik, amikor ehhez az ember közel kerül, vagy megpróbál Isten helyére lépni, ennek mindig tragédia a vége az Istentől való elrugaszkodásnak. Valami visszafordíthatatlan tragédia. Így aztán vannak próbálkozások, de végig senki nem tudott még vinni ilyen folyamaton.
Buzz Aldrint említetted, akinek a története megragadott téged, de ő úgy ment oda a Holdra, ezek szerint, hogy erre készült. Ő vitte magával azt a kis eszköztárat, amivel ezt az úrvacsorát ott meg tudta tartani. Van olyan történet az űrhajósok között, amiben valami fordulatot vagy változást találhatunk, amiről ők beszámolnak. Tehát, hogy hat az emberre, az ember gondolkodására az, hogy eltávolodik ettől az életet adó bolygótól.
Van egy űrhajós, aki nagyon közel áll a szívemhez. A 10. ember volt, aki a Hold felszínére lépett. Őt Charles Duke-nak hívják, és őt abszolút Isten hit nélkül vágott neki ennek a kalandnak. Arról nem tudunk, hogy ateista lett volna, de abszolút semleges terület volt ez számára. Charles Duke-ról nagyon sok kis történet olvasható, sok mindent tett a Holdon, tehát illeszkedik a Apollo program csodálatos történetébe, de ami nekünk a legérdekesebb, hogy amikor még szintén Isten hit nélkül visszatért a Földre, néhány hét vagy hónap múlva egy éjszakai katartikus megtérésen ment keresztül. Ez ugye, hogyha belegondolunk, ez jó 51 néhány évvel ezelőtt történt, mindenféle háttér és előzmény nélkül a holdutazás után. Jelenleg 89 éves, egész életében az evangéliumot hirdette ezután az éjszaka után, és még 89 évesen is aktív gyülekezeti munkát végez, publikál, és ma is hirdeti az evangéliumot.
Uh-huh. Lehet tudni arról, hogy vagy meg tud ezt osztani, hogy mi okozta ezt, vagy akkor hogy függ ez össze az ő holdutazásával?
Az, hogy egészen pontosan az oda vezető folyamat mi volt, nem tudom, erre nem találtam anyagot, de az ő életével vagy személyével kapcsolatban nekem egy hátborzongatóan nagy fordulópont volt, amikor Nagy Tarcsán tartottam egy előadást, és egy idősebb úr jelentkezett, hogy Charles Duke-kal kapcsolatban mindenképpen szeretne valamit megosztani, és elmondta, hogy a Dél-Afrikai Köztársaságban nem tervezett módon, de találkozott Charles Duke-kal. Ez az idős úr egy talán missziós munkákról forgatott filmanyagokat, és abban a városban, vagy a közelben tartott előadást Charles Duke, és ott találkozott vele, és úgy tudom, hogy néhány szót váltottak is. És ez a közvetlen visszajelzés az előadásunk egyik hősével kapcsolatban, de annyira megerősített még mindjárt az elején ennek a történetnek, hogy ez azóta is borzongással tört el.
Ugyanaz a tűz, ami ugyanúgy ég, csipke bukódnak tüzénát, szelíd erős hangján megszólíts magában rá. Egy szavával mindig megáll. Ő a kezdet, ő a forrás, vele tűzön, vizen megyek át.
Bizonyára számtalan történettel tudnánk még itt gazdagítani ezt a rádió műsort is, hiszen ebből ez a nagy előadásod kerekedett most, és még gyűjtöd is hozzá az anyagokat folyamatosan. Gondoltál-e arra, hogy ezt közzéted online elérhető formában is, vagy megtalálható esetleg már most ez valahol?
Többször szóba került, hogy esetleg rögzíteni az egyik előadást, és elérhetővé tenni a világhálón. Aztán viszonylag rövid gondolkodás után amellett döntöttem, hogy annyira élő és annyira fontos az a gyülekezetekben való találkozás, ami által megtörténik maga egy ilyen előadás, és azok a beszélgetések, amik utána kialakulnak, hogy ezt megtartanám mindenképpen személyes formában való megélésre. Magukat az adatokat kiskutatás után bárki megtalálhatja és összerakhatja magának, a videóanyagot is. Úgy gondolom, hogy ezt egyelőre meghagyom egy személyes bizonyságtételnek.
Nem az információ a lényeg, hanem a találkozás, a kapcsolódás és az a transformáció, ami végbe megy az emberben ezeken keresztül. Hogyan hatnak rád ezek a találkozások, ezek az alkalmak, amikor újra és újra, most már egyre begyakorlottabban előadod ugyanazt, de mégis valahogy ez visszahat rád is?
El lehet azt mondani, hogy különféle városokban, különféle felekezetű gyülekezetekben, evangélikus, baptista, református és katolikus gyülekezetben is vendégül láttak már az előadással, és minden gyülekezetben, minden iskolában más az alkalomnak a légköre, és másfajta beszélgetések születnek a végén. És én is épülve megyek haza minden előadás és minden beszélgetés után. Lehet, hogy nekem van egy elképzelésem, hogy melyik a legértekesebb vagy a legütősebb téma az anyagban, de mégis mindenkit valahogy másképpen vetíti ki a saját lelkére, a saját életére a hallottakat.
Van olyan, hogy azt éled át, hogy ez úgy megérinti a lelkeket, nem tudom, amikor az ember látja a hallgatóságán, hogy ez esetleg betalált.
Mindenképpen, amikor az előadásnak a vége az talán egy elég intenzív hanganyag, amit végighallgatunk, és először, amikor ugye a filmvetítés után felkapcsolódtak a villanyok, és az első alkalommal, amikor fátyolos vagy könnyes szemeket láttam, akkor megdöbbentem, hogy most az ennyire rossz volt, és aztán a beszélgetések után kiderült, és amiután ezek többször megismétlődtek, hogy valamiért olyan dologra vagyok elhívva, aminek valóban súlya van, és tényleg betalál a hallgatóság egy részénél.
Még lehet, hogy élnek azok az űrhajósok, akik az Apollo program keretében a Holdra szálltak, vagy a Hold programban részt vettek, de azért az űrhajózás ma sem rutin feladat. Sokszor egy-egy hajszálon függ, hogy mi történik az űrhajósokkal. Vannak a közelmúltból gyűjtött történeteid is talán, és lehet, hogy itt fontos itt egy bibliai idézetet is megfogalmazunk.
Mindenképpen fontos, és az egyik legfiatalabb történet az előadásban az 2025, talán márciusában történt esemény, amikor talán mindannyian hallották, vagy aki félfüllel hallgatja a rádiót, az is hallotta, hogy volt egy olyan hír, ami hónapokon keresztül visszatért, hogy két űrhajós a nemzetközi űrállomáson rekedt. Hát legalábbis így mondták. Voltak éppen rendkívül nehéz logisztikai folyamat volt egy jelentős műszaki hiba után megszervezni azt, hogy ők vissza tudjanak térni a földre. Ez a páros Sunita Williams és Bács Wilmore. És mikor megérkezett értük az a űrkapszula, amivel végül is le tudtak jönni a földre, volt egy sajtótájékoztató a nemzetközi űrállomás fedélzetéről. És bár tudomásom szerint ez előre nem volt megbeszélve, de a hitben élő Bács Wilmore egy bizonyságtétellel állt elő, utalt egy bibliai versre, hogy őt ez a szakasz segítette keresztül a fél év bizonytalan várakozáson, ez pedig a zsidókhoz írt levél 11.1. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgokról való meggyőződés. És az, hogy amit ő először egy bizonytalan kimenetelű helyzetnek kezelt, ahogy szépen haladt előre az időben, folyamatosan a saját javára és az Úr javára tudta fordítani. Őről hozzá kell tenni azt is, hogy a parancsnokai, az előjárói biztosították minden hétvégén, hogy rádiókapcsolaton tudja a gyülekezetében zajló Isten tiszteletet követni. Tehát amikor itt hallunk bizony olyan szavakat, hogy ezért vagy azért nem tudtunk eljutni a hétvégi Isten tiszteletre, akkor példaként hozhatjuk Bács Wilmore esetét, aki 400 kilométerről a föld körül keringve is jelen volt a gyülekezete Isten tiszteletében.
Különleges történetek ezek, elhivatottságról, meg hitről. Nagyon köszönöm azt, hogy mindezekről egy kicsit beszámoltál itt egy néhány percben ebben a műsorban, és hát bátorítjuk a hallgatókat, hogy akit ez érdekel bővebben, az keresse meg Tibort, és akár meg lehet hívni téged, és jó beszélgetések kerekedhetnek ebből. Adja Isten, hogy a ti életetekben is, és hát a hallgatók életében is ez tényleg megerősödést, bátorítást jelenthessen.
Műsorunk vendége ma Békés Tibor, az Erdőkertesi Evangélikus Gyülekezet presbitere volt. Tibornak az űrkutatás iránti érdeklődése és Istenben való hite találkozik össze űrhajósok bizonyságtétele című előadásában, mellyel évek óta járja a gyülekezeteket és iskolákat. Mindenről Győri Gábor Dávid kérdezte ma őt. Lélekhangoló műsorunk felvételeit megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján is, a missio.lutheran.hu webcímen. A Lélekhangoló podcastként is hallgatható a Spotify-on. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól. Erős várom Istenünk!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!